Kedves jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma Ézsaiás könyvének a 63. részéből olvasom, a 7. verstől felállva hallgassuk az igét. Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dicséreteiről, mind aszerint, amit az Úr velünk cselekedett, az Izrael házához való sok jóságáról, amelyet velük cselekedett irgalma és kegyelmének sokasága szerint. És ő mondta, bizony az én népem, ők fiak, akik nem hazudnak, és lett nékik megtartójuk. Minden szenvedésüket ő is szenvedte, és orcájának angyala megszabadította őket. Szerelmében és kegyelmében váltotta meg őket. Fölvette és hordozta őket a régi idők minden napjaiban. Ők pedig engedetlenek voltak, és megszomorították szentségének lelkét, és ő ellenségükké lett, hadakozott ellenük. És megemlékezett népe a Mózes régi napjairól, hol van, aki őket kihozta a tengerből, nyájának pásztorával, hol van, aki belé adta az ő szentséges lelkét. Eddig olvasuk a szent igét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, január 1-én fogadalmakat szoktunk tenni, és megemlékezünk megrendült szívvel, hogy milyen gyorsan elfutott az esztendő, és mennyire nem haladtunk esetleg előre a fogadalmaink terén, és ott állunk megint, ahol voltunk, és újra megismételjük esetleg kéréseinket, és Isten vár, és újra vár, türelmesen vár, hogy döntés szülessék az életünkben. Talán mottója is lehetne ennek a mai ige hirdetésnek ez, hogy hol van. A 11. versnek ez a gondolata, hogy hol van, aki őket kihozta, kétszer szerepel ez a kérdés az igeversben, hol van, aki belé adta az ő szentséges lelkét. Izrael népe annyi megtapasztalás után, az Egyiptomból való szabadulás után is, hát elfordult az Úrtól, erről is szó van ebben a kis szakaszban, és aztán visszakanyarodott ide ehhez a kérdéshez, hol van? Hol van ő? Őt kerestem-e, vagy az ő adományait, és mikor fogok végre visszakanyarodni igazán ő hozzá? Ez a kérdésünk ma, ezt mondhatjuk talán, hogy Istent keressük. És mivel tegnap Péter fölidézte azt, hogy hajdani nagyon-nagyon régi mesterünk, vezetőnk, aki aztán kicsit ellenségünké is lett, mindig három dologról beszélt az ige hirdetésben, és azt találta mondani, hogy én követője vagyok ennek a személynek. Hát sok mindenben nem vagyok a követője, lehet, hogy ebben igazán három dologra tud állítólag az ember nagyjából odafigyelni, de én ma 7 dolgot, éppen ezért, azért is 7 dologról szeretnék röviden beszélni. Az egyik ez az emlékezés. Az emlékezésnek a fontossága, mert az emlékezés nem egyszerűen a keserű visszatekintés, hogy mi az, ami nem sikerült, mi az, ami elmúlt, elmúlt egy év, megint öregebbek lettünk, és hát erre nem biztos, hogy jó emlékezni, bár van, aki boldog, mert szerette volna megtapasztalni az időskornak az áldásait, és íme itt van. De emlékezni másodrészben pedig jó, mert ebben benne vannak Isten nagy tettei, amelyekre visszatekinteni, gyógyulást is jelentett. Júlcsi imádkozott az édesanyjáért, aki ezelőtt talán 50 évvel egyszer egy ifjúsági csendes napon Nyíregyházán azt a cigét hallotta a 121. Zsoltárból, nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ, és a biztos irányválasztásra, a határozott léptekre emlékezett vissza a Julcsi édesanyja is, arra, hogy ő, az ő szívében akkor döntés született arról, hogy ő követni akarja a megváltót, a mestert. Mert ez egy döntő dolog, hogy követem-e a Krisztust. Ugye, a mi keresztény országunkban oly sokszor kiáltottuk világgá azt, hogy ez nem egy politikai kérdés, hogy kereszténydemokraták vagyunk-e, vagy szociáldemokraták. Nem erről szól ez a dolog, hanem arról, hogy követem-e a Jézus lábnyomát. Emlékszem, egyszer rendőrökkel beszélgettem erről, egy elit csoport volt, akik meghívtak engem, és valaki ezzel talált dicsekedni, hogy hát ők keresztények, de egy szegény hajléktalan megverése körül alakult ki a vita, amit mi lelepleztünk, és bíróság elé kerültek a verekedős rendőrök, ráadásul az egyik közülük teológiára járt, és hát nem tudtuk őt felmenteni, és azt mondtam nekik, hogy a kérdés mindig az, hogy mit tenne Jézus. Tehát, ha mit tenne Jézus, ha például rendőr lenne? Ezen azért úgy elmosolyodtak, mert az volt a benyomásuk, hogy ez a két dolog nem fér össze, de mondtam, hogy igen, mit tenne Jézus, ha ő lenne a rendőrfőnök, vagy az utcán járőröző rendőr, és meglátna egy szegény hajléktalant ülni a járda szélén, vagy két vitatkozó hajléktalant, hogy oda menne-e, fenekükbe rúgna-e, mert erről volt ott szó, és elpüfölné-e egy kicsit őket, vagy nem ezt tenné. Ezt vetettem én ott fel, és olyan hihetetlennek tűnt nekik a dolog, de mégis derengeni kezdett, hogy a Jézus követése az életnek minden pillanatában aktuális kérdés, és ez tesz valakit keresztényé, hogy követi-e Jézust, megemlékezik arról, hogy mit tett, vagy mit tenne az Úr, hogyha ebben a helyzetben lenne, és innentől kezdve a döntés egyszerűbb. Mit tenne, ha kereskedő volna, ha pedagógus volna, ha vállalkozó lenne, vagy kutyákat tenyésztene, és mindenféle dolog. És nem mondjuk azt, hogy ő ilyet nem tenne. Hát lehet, hogy nem tenne, de a kérdés felvethető, és akkor könnyebben eligazodunk. Szóval emlékezzetek a régi dolgokra, és arra, hogy amikor szükség volt erre, Isten mit cselekedett az ő népe életében, és az ő dicsérete szerint mit cselekedett velünk. Ez a dicsérete szerint, ez valami olyasmit jelent, hogy mi az, amiben nyilvánvalóvá lett, hogy Isten dicsérhető, ahogy Agali kéri minden vasárnap, hogy egy dicséretet mondjunk az Úrra, és imádkozzunk az élő lények boldogságáért, amit velünk cselekedett, és ebből fakad aztán az, hogy mi erre hogyan reagálnánk. A második dolog rólunk szól, és kedvező dolog ez, az Úr, mint jó atya, mint bennünket szerető atya, azt mondja, bizony az én népem, ők fiak, akik nem hazudnak, és lett nekik megtartójuk. Az egyik legkellemetlenebb gyarlóságunk ez a hazugság, hogy mást mondunk, mint ami a valóságban van. A hazugság elég általános probléma. A ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot nem egészen erről szól. de abban is benne van, abban a parancsolatban is benne van ez a tiltó üzenet. A hízelkedés is lehet hazugság, a dicséret is lehet hazugság, a méltatlan bántás, valakit bántunk, noha nincsen erre okunk, és azon kívül más színben tüntetjük fel a dolgokat, mint ahogy vannak. A világon ma általánosságban elterjedtek a hamis hírek, Amerikában és Európában egyaránt. Ez mindig a hadviselésnek az egyik formája is volt, a megtévesztés, a hazug hír. És az emberek úgy tűnik erre rendkívüli módon fogékonyak. Nem a valóságot akarják hallani, és annak nem égi mását, hanem valami olyat, ami a szörnyűködésre hajlamos lelküket is kielégíti. Az Úr gyönyörködik azokban, akik nem hazudnak, és ő a megtartójuk. Most ebben a második pontunkban arról van szó, hogy Isten meg akar tartani abban, hogy ne hazudjunk. Ne vezessük félre a másikat, ne hallgassunk el információkat, ne mondjunk mást, mint ami van, ne üljünk fel hazug híreknek, és ne továbbítsuk azokat, és egymásról se mondjunk semmi olyat, aminek nincsen köze az igazsághoz. Lehet, hogy mi szeretnénk, ha úgy lenne, ahogy valakiről, valakinek a tisztességéről nyilatkozunk, de hát a valóságban nincsen így. Emlékszem egy kedves régi ügyvédünkre, aki elmondta, hogy egyszer valaki elment hozzá felháborodottan, hogy be akarja perelni XY-t, és ő elég hosszan faggatta, hogy mit tett az illető. És elhangzott, hogy rendkívül sok sértő dolgot, ezt ő nem tudja lenyelni, amit az illető tett, és ő újra és újra visszatért oda, de mit csinált? Mit csinált az illető? Hát a végén valahogy ki tudta szedni ebből a személyből, hogy összetalálkozván egymással az utcán megemelte a kalapját. De olyan gúnyosan tette ezt, mondta az illető, hogy ezt ő nem tudja lenyelni. És mire ő mondta, hogy ja, hát az nem bűncselekmény. Azért nem lehet valakit beperelni, mert összetalálkozván az utcán megemelte a kalapját. Ne mondjunk, és szívünkbe se gondoljunk olyat, ez a nehezebb dolog. De onnan indulnak el azután a szakadások, a szakítások, a szembefordulások, hogy a szívünkben elkezdünk dédelgetni egy olyan gondolatot, aminek nincs közel valósághoz. Csak a mi irítségünk, vagy a mi megbántottságunk, a mi gyarlóságunk az, ami fogékony a hamis hírekre. Az én fiaim nem hazudnak, és én meg akarom és meg tudom tartani őket az igazság útján. A harmadik dolog, hogy minden szenvedésüket ő is szenvedte. Izsaiás könyvében három könyvet lehet, vagy négy, akár négy könyvet is felfedezni, de lehet nyugodtan ezt izsaiási trilógiának nevezni. Az nem tudjuk, hogy igazuk van-e azoknak a kutatóknak, akik szerint ez három vagy négy különböző személy. Lehet nyugodtan egy valaki is, ugyanúgy, ahogy van Toldi trilógia, úgy van Ézsaiás trilógia is. És annyi bizonyos, hogy az egyik Ézsaiás az a szenvedő embereknek a fogságban, megaláztatásban lévő embereknek a prófétája, aki vigasztalást akar hozni, és többek között ez az érdekes üzenet, hogy Isten, ha megjelenik ezen a világon, valahogy inkognitóban, mondjuk így, akkor nem jelenhet meg másképpen, mint a szenvedő embernek a bőrében. A szenvedő embernek a bőrében, nem hiteles különben. És a hívő ember, aki zúgolódik, amiatt esetleg, hogy ő szenved, az hallhatja, és meg kell, hogy hallja, hogy nem hiteles az a hívő ember, aki egy szenvedő világban állandóan panaszkodik. Minden szenvedésüket ő is szenvedte, nem csak egy résztvevő, más távoli pontról velünk együttérző Istenünk van, hanem azt látjuk, hogy velünk menetel a sorban, velünk jogfosztott, és velünk éli át azt, hogy ki van téve a gúny, a szidalom és a megpróbáltatás céltáblájának. És ilyenkor eszünkbe jut az is, hogy vannak a világnak más pontjai, ahol még sokkal jobban szenved, még az élete sincs biztonságban, egy őrült, tomboló világban vagyunk, és szenvedi a megkínosztatást, a börtönt, vagy akár a kivégzést is velünk együtt. Velünk együtt hal meg az Úr, de különös gondolat ez. Minden szenvedésüket ő is szenvedte. A negyedik dolog, egy kicsit ehhez kapcsolódik, de Isten népének nagy tapasztalata is ez, hogy orcájának angyala szabadította meg. Ugye ez egy költői szöveg, nagyon sok része a Bibliának hordoz költői képet, és azt mondhatjuk, hogy költészet gyakran kevés szóval, szép és kevés szóval többet fejez ki, mintha hosszan magyarázkodnánk. Ez az orcájának angyala, ez azt jelenti, hogy ő maga, személyesen. Ahogy Mózesnek azt mondta az Úr, hogy hallottam az én népem szenvedését, sőt, le is szálltam, meg is néztem, ismerem, tudom, mint egy átéltem, és ez így tűrhetetlen már, és elküldelek ezért téged, hogy szabadítsd meg őket. Ez az orcájának angyala, ez ő maga, és hát Isten cselekedhet persze emberek közbeiktatása nélkül is, de általában keresni szokta azt, aki az ő orcájának angyala lesz, eszköze lesz. Leszálltam, és azt akarom, hogy véget érjen a rabságuk, a megpróbáltatásuk, a megaláztatásuk, és Mózes borlogat, és helyesel, úgy van, Uram, keresd meg a megfelelő embert, és amikor az Úr azt mondja, hogy én rád gondoltam, akkor viszont elkezd tiltakozni. Bárkit küldjél, csak ne engem. De ezt is ismerjük. Légy az Úr orcájának angyala. Hadd vigyen véghez rajtad keresztül az Úr csodálatos dolgokat. Hidd el, hogy nem nagy emberekre kell várni. Nemrég volt zsidó testvéreink ünnepe, és nekünk is ünnepünk ez, akár érintettek vagyunk benne, akár nem, már zsidóságban. A Hanukának az ünnepe, ez a csodálatos ünnep, a 8 napig égő egyolajnyi olajnak a története, de nem ez az igazi nagy csoda, mert elhangzik ilyenkor, hogy nagy csoda történt ott, nézd, Gadol HaYasham, így van, héberül, nagy csoda történt ott, és nem csak ez a nagy csoda, vagy nem ez a legnagyobb csoda, hogy 8 napig égett az egy napra való szent olaj, hanem, hogy nem vártak egy rendkívüli szabadítóra, hanem háziasszonyok, papok, iparos legények, diákok fordultak szembe a világ legjobban képzett hadseregével. Messze földön híres katonai iskolákból kerültek ki azok a professzionális tábornokok, akik vezették a Szeleukida hadsereget, és vereséget szenvedtek a diákoktól, a hétköznapi emberektől, nem csak azért, mert lelkesek és hazájukat szerető emberek voltak, hanem mert el tudták hinni azt, hogy Istennek mindegy, hogy nagy vagy kicsi által szerezzen szabadulást, csak az kell, hogy figyeljünk ő rá, orcájának angyalává lehetünk eszközökké, akiket ő személyesen, szent lelke által irányít, és így adhat győzelmet. Az ötödik pontunk is rólunk szól, nem igazán kedvező dolog ez, mert így hangzik, hogy ők pedig engedetlenek voltak, vagy engedetlenek lettek. Ők pedig engedetlenek lettek. Ez is egy emberi dolog, hogy ugye az emlékezéssel kezdtük, az volt az első pontunk, emlékezzél, zakor, emlékezzél meg mindazokról a dolgokról, amik megtörténtek, és noha van mire emlékeznünk, ennek ellenére mégis elkóborolunk, eltévedünk, elkalandozunk az Úrtól, ők pedig engedetlenek lettek, pedig a bizonyságok fellegei vesznek körül bennünket, és mégis ott van bennünk az engedetlenségre való hajlam. Figyelni akarunk ebben az évben erre, és a szándékunk legalábbis az, hogy nem akarunk engedetlenek lenni az Úr szava iránt, hanem mi akarjuk, és ki tudjuk mondani, Uram, itt vagyok, legyen nekem a Te beszédet szerint. A követés és az engedelmesség nagyon fontos dolgok. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Amikor látom, hogy Isten mit tenne, ha itt emberként volna jelen a világon, és megkísért az a gondolat, hogy de én jobban értek ahhoz a szakterülethez, amiről szóval olyan balga gondolat, ez nem értek jobban hozzá. Uram, engedelmeskedni akarok neked, és követni akarlak téged. A hatodik dolog egy rendkívül nehéz probléma, és pedig ez, hogy Isten akkor ellenségükké lett. De van egy ilyen furcsa bibliai megfogalmazás, hogy az Urat is sátánnak látta az ember, az ő sátánjuk lett. Ez nagyon furcsa, nekünk nehéz ez a gondolat, de gondoljunk csak az Új Szövetségnek arra pillanatára, amikor a tanítványok a genezáreti tavon a hánykolódó csónakban ülnek, és az éjszakának egy pontján, amikor az erejük kezd a végéhez érni, és úgy érzik, hogy nem haladtak semmit, nem veszik észre, hogy már itt van a közelben a part, akkor ráadásul feltűnik nekik a vízfüggönyön és ködön keresztül egy árnyalak, és akkor elkezdenek ordítozni, mert azt hiszik, hogy kísértet. A próbatétel, ami közben a segítségükre siető Urat is kísértetnek. Nézzük, de itt nem csak arról van szó, hogy egy érzéki csalódás áldozatai vagyunk, hanem arról is, hogy Isten őrizzen, hogy mi kipróbáljuk, hogy milyen az, amikor Isten az ellenségünké lesz. Jaj, annak, aki eljátsza az Úrnak a bizalmát, és akinek ő ellenségévé lesz. Nem harcolhatunk az Úrral. Ebben a küzdelemben mi csak alul maradhatunk. Adja Isten, hogy ne legyen ilyen, hogy ő ellenségünké lett, és ezt mi bármiben meg kell, hogy tapasztaljuk. És a hetedik dolog megint rólunk szól, a tékozló fiúnak a felismerése arról, hogy hol is van az a ház, ahol én valaha boldog voltam, ahol béresként is jobban menne a sorom, mint itt bajba jutott királyfiként, aki elherdálta az atyai örökséget, akinek sok cimborája volt addig, amíg tudott fizetni, amíg fontos ember volt, és senkien nincs most, hogy mindene odaveszett. Hol van ez az isteni segítség, hol van az Úr, hol vagy Uram, szólítalak, hívlak, aki, és megint visszatérünk az első pontunknak a vezér gondolatához, ahhoz, hogy aki annyiszor bizonyította már, hogy lehet rá számítani, aki a tengerből kimentette Izrael népét, ez egy nagy tapasztalat volt, a veres tengerből éppen, hogy kilépett az utolsó személy, és már a nyomukban ott zörögtek az egyiptomi szekerek, az ellenség, amikor visszatértek a vizek. Igen, lehet, hogy máskor is látott ilyet, már Mózes és óriási vakmerő kockázat volt belemenni, sőt egy egész népet belevinni, de nem volt máshol út, és belevitte a ketté nyílt tengernek a medrébe őket, és annyi ideig volt nyitva ez az út, amíg a hit útján, a hit keskeny útján járók át nem értek a veszedelemből. Igen, hol van az, aki kihozott minket a tenger veszedelméből? Hol van, aki készségesen belénk adta az ő szentséges lelkét? Hol van ez az Isten, aki készségesen adja a szent lelkét azoknak, akik nem állnak ellen neki? Szóval mi most január első vasárnapján Istent keressük, és emlékezünk a régi időkre, az áldásokra, a megtett útnak, a megtapasztalásaira, az Úr kegyelmességéről emlékezünk, azok közé akarunk tartozni, akik nem hazudnak, akik tudják, hogy egy részvevő Isten, minden szenvedésünket velünk szenvedő, együttérző Isten, ami Urunk, és erről szólnak az evangéliumok is, ami számunkra, és ez kötelez minket is arra, hogy az együttérzés útján járjunk, akik megtapasztalták, hogy orcájának angyala szabadította meg őket, érezték Isten személyes jelenlétét a szabadításban, és akik magukat is el akarják kötelezni arra, hogy az Úr orcájának angyalai legyenek, akik alázattal és bűnbánattal valljuk meg, hogy engedetlenek voltunk iránta, akik kihívtuk magunk ellen az Urat, és megtapasztaltuk, hogy vele harcolni. Ez egy kétségbe esetten elképesztő és hiába való dolog is, akik most ezt a kérdést fogalmazzuk meg, hol vagy Uram? Hol van a szabadító Isten? Akarom, hogy ő legyen életem ura és vezére, így legyen ebben az esztendőben is. Amen.